az Efézusi levél 3. fejezetében, a 14. verstől a 19. versig terjedő szakaszban. Tehát Pál apostolnak az Efézusi gyülekezethez írott leveléből, a 3. részből olvasom az igét a 14. verstől a 19. versig terjedő szakaszból. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az Isten lelke által, hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, életünk során viszonylag gyakran, rendszeresen át kell élnünk azt a fájdalmas érzést, hogy mi mindent megtettünk valaminek a sikeréért, de mégsem volt ez elég. Megtettük, ami tőlünk telt, de nem tudtunk segíteni valakinek. Vagy éppen nem gyógyultunk meg. Vagy nem lett jobb a kapcsolatunk a házastársunkkal, gyerekünkkel, rokonunkkal, mint korábban volt. Az ember ilyenkor, ha nagy-nagy munka, erőbefektetés ellenére is valamiféle szomorúságot kell átélnie a sikertelenség miatt, kétféle dolgot tehet. Vagy fellázad és elveszíti a fejét, vagy felismeri végre, hogy ez egyedül nem fog menni. Szükségem van valakire, aki segít. Szükségünk van reményre, ami nem olyan gyenge, mint a mi reménykedésünk. Ilyenkor az emberek, ha megtanították őket, ha nem, imádkozni szoktak, vagy imádkozni szeretnének, mert már csak az Istentől kérhetnek és remélhetnek segítséget. A mai istentiszteletünkön az elhangzott két igen nehéz igét próbálom valahogy úgy egyszerűbben megfogalmazni, hogy hazavihető üzenethez jussunk belőlük. 3 pontból fogjuk figyelni ezeket, elsősorban nyilván a másodjára felolvasottat a textust. Az első pontunk arról fog szólni, amit már a keresztelési rövid igehirdetésben is megemlítettem, hogy a világ ura hall bennünket. A második pont az lesz, hogy aki beszélget Istennel, az a jelenlegi életét nála biztonságban tudhatja. A 3. pont pedig így hangzik, aki beszélget Istennel, az örökké él. Nézzük tehát ezeket sorban. A világ ura hall minket. Nagyon sokféle formája, fajtája létezik az imádságnak. A legfontosabb és elmaradhatatlan jellemző azonban minden egyes imádságnál az, hogy beszélni kell közben az Istenhez, az Istennel. El kell neki mondani, mi az, ami elszomorít, mi az, ami fájdalmat okoz. Az ember nem beszél a levegőbe. Ha valakivel beszélünk, azt azért tesszük, mert legalább egy kicsi reménységünk van arra, hogy meg fog bennünket hallgatni. Ha eleve nem bízom benne, hogy odafigyelnek rám, mondjuk, hogy a szomszédom majd hozzám is beengedi a villanyóra leolvasót, akkor meg se kérem őt erre. Nem is számolok azzal a lehetőséggel, hogy esetleg tényleg segít. És pontosan így van ez Istennel is. Az első és legfontosabb az, hogy beszéljünk vele, ehhez pedig el kell hinnünk, hogy nem a csendhez beszélünk. Hogy van velünk valaki, aki figyel, aki segíteni akar és segíteni tud. Ha ebben hiszünk, akár csak egy kicsit is, akkor már elkezdhetünk imádkozni. Akkor már minden adott a mi részünkről, hát Isten részéről meg eleve is ahhoz, hogy segítségét kérjük az életünk terheinek a cipeléséhez. Pál apostol nagyon sokat utazott, és ahol csak lehetett, gyülekezeteket próbált szervezni, alapítani. Tanított, beszélt az Úr Jézusról, segített, olykor gyógyított is. A szomjas lelkű emberek pedig összegyűltek ott körülötte, és hallgatták őt. Mert reményt öntött beléjük Pál. Küldetésének ez volt a lényege. Nem maga miatt hirdette Istent, hanem azért, hogy akik csak hallják, elhiggyék, megértsék, nem csak annyi az élet, amennyit ők látnak és éreznek belőle, hanem több és más. Pál korában sem volt könnyű reménykedve élni az életnek a sok-sok féle gondjai között. Az éhezés, a magas gyermekhalandóság, a rövid élettartam, ezek uralkodtak a Pál apostol korában. Odáig szinte minden ember el szokott jutni még manapság is, hogy azt mondja, keresztbe tesz nekem a sors. Szóval azt feltételezik az emberek, hogy van valami felsőbb erő, hatalom, valami emberileg nem látható, nem érthető, ami elrontja azt, amit mi olyan jónak terveztünk, amit jónak gondoltunk. De hogy segítséget, szeretetet, jó indulatot várnánk valakitől, akit sosem láttunk, nem ismerünk, az általában nem jut mégsem az eszünkbe. Hát Pál ezért beszél Istenről úgy, mint aki szerető úr, ezért beszél az Isten szeretetéről. Így ismerhetik meg az emberek a mennyei atyát, aki segíteni akar, és aki mindenkinél jobban szeret bennünket. Hogy legyen bizalmunk felé, mert mondani valónk van, csak legyen bizalmunk arra, hogy az Istent érdekli, amit mondunk, hogy ő meghallgatja azt, amit mondunk, hogy érdemes nekünk bármit is mondani. Isten megáldotta Pál apostol beszédét, mert emberek százai, ezrei tértek meg, lettek Krisztus hívőkké. És ezek az emberek a nagy nehézségek közben is hálát tudtak adni Istennek. Akkor is reménykedtek Isten ígéreteinek a beteljesedésében, mikor ezekre emberi esély már nem látszott. Megerősödött az életük. Egyszeriben mindennek értelme lett, amit tettek. Más lett a nézőpontjuk, másképpen éltek. Ugyanazt a dolgot, ugyanazt a személyt is másképpen látták már Krisztustól tanulva, mint amikor még őt nem ismerték. Hittek ugyanis abban, hogy nincsenek egyedül, hogy van, aki segít rajtuk, hogy nem egyedül roskadoznak a megoldhatatlannak látszó, de újra és újra jelentkező gondok alatt. És aztán Pál, ahogyan a mai két igéből is hallottuk, egyik szebb, mint a másik, imádkozott is azokért a testvéreiért, akik az Úr Jézusban elkezdtek bízni. A legfontosabbat kérte a számukra, ha figyeltétek, mind a két felolvasott ige helyen tulajdonképpen ugyanazt az imádságot mondja. Azt kérte a számukra, hogy a belső embert a lelkükben, aki ismeri Jézus Krisztust, aki bízik az Isten szeretetében és jóságában, szóval ezt a belső embert erősítse meg Jézus a Szentlélekkel. Mert a gondok akkor is jönnek, ha az ember Krisztus hitre tér, sőt, talán akkor még jobban is. Szükséges hát, hogy bízzunk az Isten jóságában. Hozzá nem hiába szólunk. Aki beszélget Istennel, az életét biztonságban tudhatja. Ez a második tézisünk. Kedves testvér, a hit csak akkor nevezhető hitnek, csak akkor valódi, ha mindenben kitart. Nem csak a jóban, hanem a nehéz időkben is tudunk Isten jóságában bízni. De akkor nem nehéz az Isten magasztalni, mikor a terméstől roskadozik a magtár, mikor sorra születnek az egészséges gyermekek és unokák. Ilyenkor nem nehéz az Istenben bízni. Ha viszont nehézség ér bennünket valami, ami fáj, ami elszomorít, akkor viszont nagyon nehéz Isten jóságában hinni. Pedig a hitnek éppen ekkor lenne az igazi értelme. Akkor kell a legjobban Istenben bízni, amikor valami olyasmi történt velünk, amit mi nem tudunk magunkban sem hordozni, sem megoldani, sem megemészteni. Ha egy ilyen helyzetben elveszítjük a bizalmunkat Istenben, az valami olyasmi, minthogyha egy süllyedő nagy hajón valaki azt mondaná, én nem szállok be a mentőcsónakba, mert a csónakban víziszonyom van, túl közel van a víz, maradok inkább ezen a süllyedő hajón. Hát nagyon furcsa példa, de remélem értitek. A legnagyobb butaság, ha az ember éppen akkor nem bízik Istenben, amikor megmutathatná, hogy milyen nagy is az ő ereje. Úgy kell hinni az Úrban, hogy akármi történjék velünk, ne veszítsük el az ő szeretetébe, jóságába vetett bizalmunkat. Higgyétek el, ez a legfontosabb. Fontosabb az ételnél, a ruházkodásnál, még az egészségnél is fontosabb. Amíg hiszünk abban, hogy Jézus szeret bennünket, addig lesz reménységünk mindig az újrakezdéshez. Addig lesz erőnk a következő nap elkezdéséhez, tartogasson bármit számunkra. De ha feladjuk az életet, ha kijelentjük, hogy nem bírjuk tovább, ha Istent hibáztatjuk, hogy miért hagyott el, miközben mi hagyjuk el őt, akkor elvesztünk. A belső embernek kell megerősödnie. Annak a részünknek, amelyik azt mondja mindig, imádkozz, bízzál abban, hogy az Isten még tehet. Bízz az ő szeretetében. Ügyelnünk kell erre a belső emberünkre, és nekünk is imádkozni kell azért, hogy az Isten megerősítsen bennünket a szívünkben, a hitünkben. Ahogyan Pál mások számára imádkozott ezért, nekünk is kell a mások belső emberéért, és a sajátunkért is imádkoznunk. És nem szabad engedni, hogy a lesújtó, az elkedvetlenítő hangok váljanak a leghangosabbakká, az uralkodókká bennünk. A hit Isten szeretetében, abban, hogy ő minden helyzetben az övéi mellé áll, és segít bennünket, ez egy viselkedés forma, egy életforma. Aki erre az útra rávezettetik, rátalál és elindul rajta, annak az élete valóban megváltozik. Apránként, évek hosszú során át fejlődik mindig a hit. És ha nem torpan meg, akkor előbb-utóbb azon veszed észre magad, hogy valami hatalmas békesség lett úrrá rajtad. A hívő ember, akinek erős a belső embere, nem fog mindenen aggodalmaskodni. Mert sokszor megtapasztalta már, és nem felejti el, hogy Isten minden helyzetben Úr, és hogy ő tud segíteni. A hívő ember tulajdonképpen újra megismeri a körülötte lévő világot, de olyannak, amilyennek eddig nem ismerte. Nem veszélyek sorának látja már, buktatók, akadályok sorának, nem a szomorúságra okot adó nehéz, göröngyös útnak, hogy alig várjuk, hogy vége legyen, nem. A hívő ember az életét az Istennel áldások, lehetőségek tárhelyének látja. Nehéz az élet így is. Elfáradunk, sokszor visszaesünk a régi látásunkba, mikor kétségbe esünk, mikor nem látjuk a következő lépést. De ha ilyenkor csapkodás, elégedetlenkedés helyett tudunk imádkozni, és újra az Isten felé fordulni, akkor ő tartani fog, és nem enged végleg visszacsúszni a reménytelenségbe, a tehetetlenség miatti szorongásba. A tehetetlenségünk az adott, az nem változik. Csak észrevehetjük, hogy az Isten személyében van egy mindenható és tökéletes segítőnk. És amikor éppen ezzel a hittel nem számolunk, akkor már megint csak szenvedni tudunk a saját tehetetlenségünk miatt. Mert hát tényleg így van ez, hogy naponta, óránként, pillanatonként azt kell átélnünk, hogy szeretnénk valamit, de vagy az eszközünk, vagy a lehetőségünk, vagy az időnk, vagy valami más nincs meg ahhoz, hogy célt érjünk. A tehetetlenség adott. A hívő ember is tehetetlen. De a hívő embernek van Istene, akiről ő tud és akivel számol. Így fogalmaz az ige. Adja meg Isten, hogy képesek legyetek felfogni, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység. Itt többféle magyarázat is lehetséges, és időnként el is szoktak ezek hangozni. Amit én már a készülésben hangsúlyosnak éreztem, én azt szeretném elmondani nektek. Megvannak a hívő ember életében is ezek a dolgok, a magasság, a mélység. jó és nehéz időszakok váltják egymást. Aztán a szélességet és a hosszúságot szokták úgy érteni, hogy ezek az életünknek a határai. Mit jelent ez? Magasság és mélység, szélesség és hosszúság. Egy testet, ami a térben van, ezekkel az adatokkal lehet leírni. Mit? A méretét. Hogy meddig tart. Hogy hol van annak a határa. Mert az imádkozó ember előtt sem nyílik meg minden kapu. Mert az imádkozó embernek is sokszor le kell mondania a saját kívánságának a teljesüléséről. Rá kell jönnie, hogy az Istennel járás és az imádkozás az nem azt jelenti, hogy őt innentől már semmi baj nem érheti. Hogy nem lesz soha szomorú. Hogy minden tökéletesen sikerül. Senki nem ígért nekünk ilyet. Az Istennel járás ehelyett azt jelenti, amit itt Pál mond az imádságban. Hogy jól látom a saját határaimat, amik engem meghatároznak, amelyek bekorlátozzák az én lehetőségeimet. De ugyanakkor nem csak eddig látok, hanem látom emellett az Isten hatalmának a határtalanságát is. Szóval azt jelenti Istennel járni, hogy mindig tudom, hogy nem magamtól lettem azzá, aki vagyok, hanem az Isten végezte el bennem, ha jobb vagyok, mint aki nélküle voltam. Mindvégig tudom, hogy minden pillanatban rászorulok Isten kegyelmére, még ahhoz is, hogy levegőt vegyek. De ugyanakkor azt is tudom, hogy ez a kegyelem Krisztusért már az enyém. Nem az a kérdése a hívő embernek, hogy irgalmas-e velem az Isten. A kérdésem az, hogy mit kezdjek azzal az irgalommal a földi mostani tehetetlen életemben, amit Krisztusban Isten nekem adott. Magasság, mélység, szélesség és hosszúság megismerésével azt kell megtanulnunk, hogy Istennek a kegyelme és az ő hatalma és az ő jósága az minden határt felülmúl. Minden ismeretet meghalad. Ez tehát azt jelenti, hogy aki igent mond Istenre, aki hinni kezd Jézus Krisztus jóságában, annak meg kell tapasztalnia számtalan jó és rossz helyzetben is, igen, hogy az Isten nem hagyja el. Ebből is látszik, hogy a hívő élet nem azt jelenti, hogy egy karos székben végig örvendezzük az életet, madárdalt hallgatunk, és nem kell semmivel foglalkozni. Nem, hívőnek azt jelenti, hogy hiszem, hogy a sátán más emberek és saját gonoszságom miatti csávákból az Isten Jézusért mindig kiszabadít. Hogy nem történhet velem olyan itt a földön, amiben ne tudna Jézus szeretete megsegíteni. Két festő kapott egyszer egy feladatot, hogy valahogyan fogalmazzák meg a képzőművészet formájában a nyugalomról való elképzelésüket. Az első festménye témájául egy csendes, magányos hegyi tavat választott. Szikrázó színek, maga a mozdulatlanság. A másik egy zuhogó vízesést festett le, amely fölé egy vékony bükkfa ágai lógtak be. És a faágak között a lefelé zúduló víztől szinte csak néhány centiméterre egy vörös begy ült a fészkén. Ezt a képet festette a másik festő. Mondom, az első csak mozdulatlanságot ábrázolt, a másik azonban ennek a madárfészeknek is benne a madárnak az ábrázolásával nem mozdulatlanságot, hanem éppen hogy nyugalmat. A madár ott a zuhatag felett is megtalálta az életéhez szükséges békét. Na hát ez a kétféle elképzelés jellemez mindannyiunkat egyébként. Sokáig és nagyon sokszor még a megtérés után is sajnos a körülményeink rendeződésétől tesszük függővé a boldogságunkat, a belső embernek a békességét. Pedig testvérek, aki elég ideje él már ezen a földön, az nagyon jól tudja, hogy soha egy pillanatra se lesz olyan mozdulatlan az életünk, mint egy hegyek közötti háborítatlan tó. Ha meg esetleg elkövetkezne ez valaki életében, akkor meg már az ad okot a panaszra, Ó, hát halálra unom magam. Jaj, de rossz, hogy minden olyan egyforma. Olyan nagy a nyugalom, a mozdulatlanság az életemben, de sok az életben megedződött idős ember panaszkodik erre. Pedig egy életen át ezt kergetjük. Legyen meg minden, és utána majd megnyugszunk. Dehogy is. Ehelyett olyanná kellene lennünk, mint ez a madár. Hadd rohanjon alattunk a víz. Hadd csapkodjanak a hideg hullámok, ez a valóság. Ez nem fog megváltozni, míg ez a világ világ. De a fészkünk, az életünk ezen dolgok fölött mégiscsak biztonságban van, és mi mégiscsak lehetünk boldogok. Nem csak akkor, ha ez a zuhatag kiapad, és elhallgat, és nem fröcsköl, és nem veszélyes, hanem ezzel együtt. Ha Istentől való bölcsességgel nem a körülmények változását várjuk, hanem keressük és meglátjuk a belső emberünkkel a mában a jót, mint Isten törődésének, minden hatóságának csalhatatlan jelét, akkor élhetjük meg a belső békét, nyugalmat, boldogságot. És a harmadik tézisünk így hangzott, aki beszélget Istennel, tehát kapcsolatban van vele, az örökké él. Ez jelenti tehát azt is, hogy az örök életben bizakodunk. Mármint ez a belső békesség, amit a festő a zuhatag fölött trónoló kis madárka képében festett meg. Az örök életben bizakodunk. Ha csak a földi életre számolnánk az Úr Jézus szeretetével, segítségével, az nem lenne végtelen. Az nem lenne minden ismeretet felülhaladó. Akkor azt ki lehetne tapasztalni. Még egy gyermek is meg tudná mondani. Ha Isten szeretete csak a halálig tart, akkor a halál az erősebb, és nem az Isten. De hát tudjuk, hogy nem így van. Jézus szeretete minden ismeretet felülhalad, azaz senki sem tudja igazán megmondani, felfogni, hogy mi a magassága, mélysége, szélessége és hosszúsága Jézus szeretetének. És az nem ér véget a halállal, és nem hagy bennünket magunkra még a halálban sem. Amíg a földi életünk idejét kiszabta, addig itt kísér bennünket, ha hagyjuk. Aztán pedig, ha hittünk benne, az örök boldogságba vezet, ahol láthatjuk őt, ahol vele lehetünk. Nincs a világnak, az emberi életnek olyan eseménye, történése, ami elválaszthatna Jézus szeretetétől. Nem tud az élet és a halál sem kiragadni bennünket Jézus kezéből, jóságából. Tehát ez az kell, hogy a belső ember megerősödjön bennünk. Ehhez kellene, hogy mindig higgyük, akármi is ér bennünket, nem Isten a felelős érte. Viszont ő az egyetlen, aki minden bajban ki tud segíteni, képes megvédeni, képes megerősíteni a hívőket. Az ige szerint teljességre kell eljutnunk, az Isten mindent átfogó teljességéig. Az örök élet azt jelenti, hogy halhatatlanná leszünk, olyanná akár az Isten. Azt jelenti, hogy nem árthat nekünk senki és semmi. E felé, a teljesség felé terelget, vezet bennünket az Úr Jézus. Ezért kell benne gyökerezni, ezért kell, hogy ne legyen egyetlen gondolatod se, amiben nincs benne Jézus. Ezért kell, hogy mindig tudd, az Isten nem gonosz. Nem ad rád olyan terhet, ami alatt összetörhet a hited. Ehhez Jézust ismerni és szeretni kell. Viszont szeretni, hogy ne feltételezzek róla rosszat. Mert tudom, hogy ő jó. Ő maga a szeretet. Íme Pál, az apostol, térdre ereszkedve imádkozott az efézusi hívekért, hogy megerősödjön bennük a belső ember, aki ismeri és szereti Jézust, aki igazán hisz az ő jóságában. Ez a legfontosabb. Imádkozzunk tehát mi is magunkért, meg másokért is, hogy a hit, a belső ember megerősödjön, folyamatosan erősödjön bennünk, amíg el nem jutunk Istenünk mennyei világába. Ő adja, hogy úgy ismerjük az emberi élet magasságát, mélységét, szélességét és hosszúságát, hogy mindenkor érezzük és biztosak legyünk benne. Az Úr Jézus szeretete sokkal nagyobb, mint amit mi fel tudunk fogni a szívünkkel, az értelmünkkel. Jézus szeret. Bízzál hát ő benne. Amen.